No-no. Ezt suttogta félhangosan, miután visszahőkölt. No-no. Észnél légy, Aringór, úgy látszik a sors ellenállhatatlanul sodor bele valami szörnyűségbe. Vigyázzon, uram, nem megőrülni. Lehajolt a tetemhez. Mióta fekhet itt ez az ember, hogy mióta szent Isten? Hiszen a vér meg sem alvadt. Egy csík lassan folyik a tócsából, és most ér össze a szőnyeggel. Megfogta a kezét. Még nem is ült ki teljesen. Letérdelt a halott mellé, és hátára fordította. A hályogosan elfehéredett tekintet kétségtelenné tetté, hogy a halál már beállt. 40 év körüli férfi lehetett az áldozat, vagy fél méternyire a testtől ott feküdt a tőr, amivel szíven szúrták. De hiszen nem is tör, ez egy égőj, keskeny, légionista bajonett. Fölvette. Ha most detektív volna, már elindulhatna egy nyomon. A légionisták minden felszerelési tárgyukba belekarcolnak valamit, hogy aki elveszíti vagy elhagyja az oldal fegyverét, az ne lophassa el a másikét. A bajonett markolatát egészen az arca elé tartotta, hogy megkeresse a kis fabetéten a jelet. Döbbenten ejtette ki a fegyvert. A saját szuronya volt. No-no. Nem megőrülni, Aringór. Szedd össze magad. Mi történhetett itt? Allá. Hiszen ezt a bajonettet ő dobta be az ablaküvegen át, amikor a riadó autó szirénája szólt. Tehát? Tehát mi alatt a folyóson bolyongott, és megtalálta a hátsó kaput, az alatt valaki beugrott a kertből, az ő bajonettját magához vette, felrohant ide, megölte ezt az embert, és egy ugrással kintermett, és rohant le a lépcsőn, lehet, hogy a gyilkos még a házban van. Meggyújtotta a halban a villanyt, mozdulatlan poros bútorok, némaság, a saját lépteinek visszhangja és a szikkadt parkett recsegése. Aztán távolról finoman egy női hang dúdolását hallotta, dermedten állt. Mégis lehet, hogy vannak kísértetek? Ostobaság. Fülelt. Valahol nagyon halkan egy nő dúdolt. Silon savé, silon savé. És bölcső dalszerűen, dúdolásban folytatódott a dal szöveg nélkül. Ment a hang irányába. Fel a falépcsőn, a nyitott ajtón át látta a padlón fekvő mozdulatlan testet, tovább sietett. Világosan hallotta, hogy abban a szobában dúdolnak, amely szomszédos a gyilkosság színhelyével. Odaszorította fülét az ajtóhoz. Kétségtelen volt, hogy bent valaki finoman dúdol. Egy őrült nő van odabent, vagy mi a csoda? No, Aringór, mi ez az érzés a gégét körül? Bent dúdolnak, ez biztos, és te kint állsz kissé hűvös és nyírkos kézzel. Benyitni, közlegény, benyitni a mindenségét, mert kiköttetem maga, úri csirkefogó. Belökte az ajtót, és abban a pillanatban a szobában néma csend lett. Ott halt el az utolsó énekakord a füle hallattára mellette. És a szoba üres volt. A szoba, ahol abban a pillanatban, amikor ő fogta meg a kilincset, még énekelt valaki, most üres volt. A padlót belepte vastagon a por, és egyetlen lábnyom sem látszott rajta. De hát ki énekelt? Nem fontos, nem kutatjuk, ezt hagyjuk. Mi köze neki hozzá? Kiment, becsukta az ajtót, magához kell venni a bajonettjét, hogy ne maradjon itt bűnjel, és gyerünk. Silon savé, silon savé. A szobában ismét dúdolt a nő. Mi? Na hát, a mindenségit, ezt majd én, mint a villám nyitott be. És ahogy benyitott, az utolsó hangot még tisztán hallotta, de a szobában nem volt senki, a dal sem hallatszott. Hátrafordult. A hatalmas, kivilágított halban minden néma és mozdulatlan volt. Becsukta az ajtót, és a korlátnak dőlt. Egy tengerész akadémiát járt ember idegei nem mondhatják fel oly könnyen a szolgálatot, és különben is. Silon savé, silon savé. Újra felcsendült a dal a szobában. Karba tett kézzel fixírozta a csukott ajtót. Tévedsz te, ajtó, ha azt hiszed, hogy én ki foglak nyitni. Kísértetekben nem hiszek. Az egész dolgot nem értem, és megállapítom, hogy a mellkasom bal oldalán bizonyos nyomás észlelhető. Visszament abba a szobába, ahol a meggyilkolt feküdt. A dúdolás most már állandóan hallatszott. Egy kis félig nyitott tapéta ajtó mögött halk csobogást hallott. Benyitott, fürdőszoba volt. A csapból folyt a víz, és már túlömlött a kádon. Gyorsan elzárta, aztán körülnézett. Egy székre fehér frak volt oda kikészítve, minden hozzávalóval. A tükör előtti üveglapon borotva ecset és zsilett. Nemrég használhatták, mert a szappan még nedves volt. A kis asztalon apróbb tárgyak, óra, zsebkendő, töltött toll. Na, köszönöm. Most innen elmegyünk szépen, ezzel torkig vagyok. Kilépett a fürdőszobából. A hadnagy toppant eléje dísz egyenruhában. Összecsapta a bokáját és tisztelgett. Alázatosan jelentem, 11:30. Lábainál a halott. A másik szobában dúdolnak. És itt egy hadnagy. Jelenti a közlegénynek, hogy 11:30 van. Ösztönösen érezte, hogy itt valami homály van. És ha ezt eloszlatja, abból baj lesz. Kissé megköszörült a torkát. Csak ugyan, már 11:30 volna. Pontosan, őrnagy úr. Szeretett volna megfordulni, mert az az érzése támadt, hogy a háta mögött egy őrnagy áll. De minden idegszálát megfeszítve igyekezett közömbös és nyugodt maradni. Igen, igen, mondta, és ismét meg kellett köszörülni a torkát. Az autó a kiskapunál vár, kegyeskedjék felöltözni, addig én mindenütt eloltom a villanyt, ez most a legfontosabb. Igen? Közömbösen felvonta a vállát, bár lelke legmélyén úgy érezte, hogy a hadnagy magatartása kissé érthetetlen. Midőn egy frissen meggyilkolt ember teteme mellett állva legfontosabb teendőjének azt véli, hogy mindenütt eloltogassa a villanyt. Mialatt a hadnagy elment a villanyt oltogatni, Arink úr két kézzel dörzsölgette a homlokát, ide acélidegek kellenek. De mit tehet az ember, ha a görcsöt kap úszás közben? Az ostoba kapálódzik és megfullad. Az okos mozdulatlanul végigfekszik a vizen, mert amíg nem mozdul, addig a felszínen marad. Bement hát a fürdőszobába, és szép nyugodtan öltözködni kezdett. Felvette az odakészített fehér frakkot, kissé bő volt, de nem feltűnően. Ugyanez a szerencse a cipőnél is megnyilvánult. Mindössze egy számmal volt nagyobb, mint a lába. Saját holmiát magához vette, a zsebeiből aztán körülnézett. A fogason trópus is isaklógott, feltette. A toalett asztalkám nagy arany cigarettatárca, néhány holmi, zsebkés, tisztilánccal és más apróságok hevertek. Zsebre rakta a holmit egy gentleman erkölcsi udmodorával. Más ember tulajdona. De mit csináljon? A sejem zsebkendő alatt még egy óra van. Karóra. Ki hallott még olyat, hogy valakinek két órája legyen? Úgy látszik, az idő ebben a félhülye mesében különleges szerepet játszik. Úszni az árral, úszni az árral, ismételkedte magában, és felcsatolta karjára az órát, ízléstelen, barok vacak. Cirádákkal díszített ezüst krokodilfej. Az állat szájából az óra felhúzója állt ki. Ilyennel csak hülyék járnak estére. De mit lehet itt tenni? kilépett a fürdőszobából, a hadnagy már ott állt a holttest mellett. Most haptákba vágta magát. Indulhatunk? Kérdezte. Galamb egy tétova mozdulatot tett a halott felé. A hadnagy legyintett, ezzel ne tartsuk fel magunkat. Kérem, úgy látszik, ő nagyon felfújta ezt a dolgot a halottal. Ment le a nyikorgó lépcsőn, átsiettek a halhoz, a folyósó irányába, és megindultak a kiskapuhoz. Most nyitva volt. A kiskapu mellékútra nyílt. Néhány dúslombú fa árnyékában valószínűtlen, kicsi, csukott autó állt. A tiszt kinyitotta az ajtaját. Parancsoljon, őrnagy úr! 12 óra múlt. Beszállt. A tiszta a kormányhoz ült, becsapta az ajtót, és elindultak. Az autó végigfutott az Avenue Magentin, és rövid kerülő után egyenesen odasiklott egy kivilágított kapu elé. Hújjé! A városparancsnokság, na most jól néz ki, de már nyílt a kocsi ajtaja, a portás tisztelet teljesen állt meg, amíg a hadnagy és mögötte Arink úr bementek az előcsarnokba. A vakítóan kivilágított hatalmas helységben sújtásos lakályok fogadták. Ez olyan biztos 10 év várfogság, mint egy nap, gondolta Galamb, tekintetét közömbösen jártatva a hatalmas, fekete márványoszlopokon. Egy ezredes sietett le a Jákob lajtórjárára emlékeztető, távolba nyúló márvány lépcsőn. Galambnak megrezdült a bokája, egy másodperc választott el attól, hogy összecsapja és megmerevedjen. Isten hozott, kedves barátom! Üdvözölte örömmel az ezredes. Galamb kalimpáló szívvel ragadta meg a kezét, és olyan módon mosolygott, minek, akinek vidám arcot kell erőltetnie, pedig valaki hátulról egy hosszú tűvel döfi. De az ezredes már is felvezette a piros szőnyeggel fedett Jákob lajtorjáján. Ez olyan biztos életfogytiglan, mint egy nap. Talpig vasban. Egy rendel jeles, bagaria képű úr jött szembe, fehér frakban, vörös fezzel a fején. Valami pasa lehetett. Az ezredes futtában bemutatta Galambot. François Verbier Marquis! Hogy itt mi van, tiszta téboly! Hatalmas terembe értek, ahol csak néhány idősebb hölgy és egy-két magasrangú katona lézengett a csillogó parketten. Ősz óriás közeledett, remgyelekkel borított fejedelmi díszegyenruhában. Egy táborszernagy. Excellenciás uram, mondotta az ezred, merhettem. Kostran vagyok. Ennek a szép városnak a katonaparancsnoka. Hajnalban főbelőnek, mondta magában Galamb. Az ezredes most egy alacsony, kövér, harcsabajuszú tábornagyhoz hurcolta, és közben odasúgta Galambnak. Na, itt legalább nem kell bemutatkozni. Mi van? Miért nem kell ennek bemutatkozni? Most már mindegy, ha nem, akkor nem. Erőszakoskodni nem fog. Az ezredes jelentősen bólintott, és magukra hagyja őket. Mi ez? Hová megy? A tábornok mosolyogva a vállát veregeti, és félhangosan ezt mondja. Jó színben van, barátom. Aztán gyengéden belekarol, és tovább sétál vele. Hajnalban falhoz állítják, most már biztos. Hatalmas erkére érnek, ahonnan a márvány lépcső vezet a palota mögötti parkba. A földrész legszebb virágritkaságai, pálmái, sok apró színes égővel teli aggatva, és a lefelé vezető hófehér márvány lépcső fokain egy-egy katona áll díszőrségben, végig minden fokon. Nézze meg a szökők útat, súgta gyorsan a tábornok. Lehet, hogy Makár nem jött el, de se baj. Most csak azzal törődjön, hogy később felkérje táncra Coletnét. a többit a szökőkútnál tisztázhatja. Lambertieri Comte majd megszólítja. Hát csak menjen, de mondom, lehet, hogy Makár nem jött el. Se baj, ezt már tudom. Irány a szökőkút. A tábornok bizonyára nézi, tehát oda kell mennie. A roppant medence nedvesen csillogó márvány szobrai felett ezres világító tömbök ontották a fényt. Táncoló vízsugarak sziporkáztak, és finom muzsika szólt a súlyos, virágszaktól füllett kertben. Valaki a vállára tette a kezét. Igazán örülök, hogy látom. Galamb jól alkalmazott egykedvűséggel felett, boldog vagyok, Vicomte Lambertier. A másik halálosan elfehéredett, és megremegtek a térdei. Az Istenért, megőrült! A nevemen szólít! Na jó, hát akkor ezt is hagyjuk. Itt egy megbeszélt szörnyű tréfáról lehet csak szó. Meg akarnak őrjíteni, csak ne lenne ez a pasas olyan fehér, és ne vacognának rémületében a fogai, de már mosolyog. És a szökőkút egyik nimfájára mutatva vidáman mondja, elhozta a vázlatot, magánál van? Galamba szökőkút egy másik nimfájára mutatott. Nincs nálam. Jól tette, hogy nem hozta magával, egész bizonyos, hogy figyelnek bennünket. Viszont látása holnap. Makár nem jött el. Galamb fölényesen legyintett. Se baj! A vikont eltűnt. Na, most gyerünk. Legfőbb ideje egykedvűen tovább sétálni. Egy inas megállt előtte, és szendvicseket kínált. Ho-ho, hiszen ő éhes, de milyen éhes! Megevett két szendvicset. Egy másik inasnál néhány tortát. Most már kereste az inasokat. Végigette magát két-három sétányon, aztán pokolian szomjas lett. Frissítőt is kínáltak. Galam nem mert megállni sehol, mert elfelejtette a nevét, és így kerülnie kellett a bemutatkozást. Ezért minden útjába kerülő inasnál felhajtott egy pohár italt, és továbbment. Különleges koktélt gyűjtött magába. Pezsgő, málnaszörp, vermút, mandulatej, vörös sabli és egy pohárka erősen hígított szalmiák szesz, amit szúnyog csípés esetére hordtak körül. Nézd csak, hogy forog lassan a park. Később, mikor a tapsoló vendégek harmadszor ismételtették vele a Louis elment új Hebridákra című dalt, Galamb csodálkozva látta, hogy zongorázik, és a pódiummal szemben áldogálnak a zenészek hangszereikkel. Miért nem játszanak ezek? Arra már nem emlékezett, hogy ő zavarta le őket. Szent Isten, hiszen előkelő helyen van, őrnagyúr. Gyerünk azzal a címol etüddel. Hogy is van innen? Fene ezt a Chopint. Mindig baja volt vele. Hát amíg eszébe jut az a futam, addig, ha megengedik, eljátsza a vidám bányászok dalát. Verbier Márki meghódította a társaságot. Az ilyen bált úgyis csak azt tette kedvessé, ha vendégek között egy-egy közvetlen, vidám, spicces ifjú akadt. Galamb most már elment volna, de egyre újabb társaságba keveredett, és folyton az dúdolta a foga között, gyerünk, fiam, gyerünk innen, baj lesz ebből, eredj haza. A gyomra, mintha koktélkeverőnek képzelné magát, kavargatta az italt. Ott valami oldalajtóféle van, gyerünk. Egy virágágy mögött kilépett valaki, és megfogta a karját. Makár vagyok. Nekem azt mondták, hogy maga nem jön. Hebegte ijedten. Tévedtek. Három ember holnap útban lesz a terep felé. Lorszakov engem küldött magához. Legyen szíves, mondja meg, hogy hány óra van. Galamb kihúzta az arany zsebóráját. Egy óra múlt. Makár körülnézett, aztán szó nélkül elvette az órát és zsebre tette. Rendben van, súgta. Gondolja? Felelte Galamb szomorúan. Tessék, mondta a másik. Itt egy doboz Simonarzt. És a kezébe nyomott egy dobozt. Nem nagy üzlet. Egy aranyóráért 20 darab szimonárct. Legalább kaporál lenne. Viszont látásra, búcsúzott, és halkan, gyorsan még ezt mondta. A dobozban 15 000 frank van. És ott hagyta. Halló, kérem! Jöjjön vissza! De Makar elment. Se baj. Most hogy került ide megint a szökőkúthoz, a tömegben? És ott van a kis kövér tábornok, a nagy bajosszal. Ennek az arcát többször látta az éjszaka folyamán, amint figyeli. Valaki megérintette a vállát. 1:30 megfordult, a tiszt volt, aki a villanyokat oltogatja, ha halott van a háznál. Ez mindig bemondja a pontos időt, szó nélkül követte. A kapu előtt ott állt a valószínűtlen kis autó, egy motoros babakocsi. A tiszt indított. Kanyargós utakon haladtak szótlanul, eleinte széles, ívlámpás útvonalakon, majd szegényes, elhagyott külvárosi sikátorban. Megálltak. Kóborkutyák futottak szét az autó előtt. A tiszt fékezett, és halkan így szólt. 2 óra van. Ez olyan, mint a rádió, mindig bemondja a pontos időt. Galamb kiszállt a barátságtalan, éjszakai elhagyott tájon, és várta a tisztet. Ez becsapta az ajtót, rákapcsolt, és ott hagyta. Fehér frakban, a mezőn. Na most jól néz ki. Sehol egy teremtett lélek. A kóborkutyák lassan visszatértek, és kíváncsian körüljárták. Nagyon finom kis vicc volt a hadnagyúrtól, mondhatom, gondolta tanácstalanul. Néhány lépésnyire tőle magányos, csőszkaiba áll, hopp, talán itt akad valami rongy, amit felvehet. De mit csinál a ruhája, és a holmia nélkül? Ő csak a menetszázadba akart bekerülni, de ha a felszerelése hiányzik, azért több évig kényszermunka jár. Hú, de nagy bajba keveredett. Nehéz szívvel és rossz szájízzel kinyitotta a kaiba ajtaját. Belépett a dohos helyiségbe, és gyufát gyújtott. Aztán ámultan kiáltott fel. Egy padon, szép rendben ott feküdt az egyenruhája, a sapkája, az oldalfegyvere, és a pad alatt egy pár bakancs.